a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának 19. részében, 19. résznek az első 10 versében a következőképpen. Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött és örömmel befogadta. Akik ezt látták, minnyáján zúgolódtak és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen. Imádkozzunk Barth Károly szavaival. Urunk Istenünk, te jól tudod, hogy kik vagyunk. Emberek, tiszta vagy gonosz lelki ismerettel, elégedettek és elégedetlenek, magabiztosak és bizonytalanok, meggyőződésből vagy csak szokásból keresztények, hívők vagy hitetlenek. Te jól tudod, hogy honnan jövünk, rokonok, ismerősök, barátok köréből, vagy nagy magányosságból, biztonságos jólétből, vagy mindenféle zavarodottságból és szorongattatásból, rendezett, ideges, vagy már összeomlott családi körülmények közül, gyülekezetünk szűkebb vagy tágabb köréből. És íme, most mindannyian előtted állunk, különbözőségünk dacára is egyformák abban, hogy előtted és mások előtt is hamisak vagyunk, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell halni, hogy mi a te kegyelmed nélkül, mely mindnyájunknak ígértetett, és jelen van szent fiadban, a mi úrunk Jézus Krisztusban, kivétel nélkül elveszettek vagyunk. Azért vagyunk együtt, hogy téged magasztaljunk, és rád hallgassunk. Hogy ez megtörténhessen ebben az órában, könyörgünk hozzád szent fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.
Jöjjetek testvéreim, fennállva hallgassátok meg Istennek azt az igét, amelynek alapján evangéliumot hirdetek közöttetek, megírott ezt Pál apostolnak a Róma-beli gyülekezethez írott levelében, a 12. rész első 2 versében. Kétféleképpen fogom felolvasni ezt az igeszakaszt. Először úgy, hogy más fordításokat is hozzáolvasok, láthatjuk a liturgiás lapon, kövessük is, és utána egybe az új fordítás szerint, a revidált új fordítás szerint fel fogom még egyszer olvasni, ha így esetleg nem értető, de ha követjük a szemünkkel, talán jobban értjük. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként, másképpen ez legyen szellemi hódolatotok, vagy értelmes Isten tiszteletekként, szánjátok oda magatokat szent és Istennek kedves, vagy másképpen Istennek tetsző áldozatul, vagy így is lehet mondani, testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok, ne szabjátok magatokat, ne hasonuljatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, vagy másképpen változzatok el a ti elmétek megújulása által, vagy gondolkodásatokban megújulva alakuljatok át, hogy megítélhessétek, vagy megvizsgálhassátok, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, vagy kedves, és tökéletes. Még egyszer az új fordítás szerint tehát, kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, és Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, evangelizációs Isten tiszteltünket. Úgy kezdem, hogy nem árulok zsákba macskát, az a vágyam, és azért szolgálok közöttetek, mert szeretném, ha megtérnétek. Szeretném és vágyom arra, hogy megbéküljetek Istennel, hogy térjetek vissza Istenhez szívből, igazán és egészen. Arról szeretnék beszélni, hogy térjetek meg Jézus Krisztushoz. Ha pedig már megtörtént ez, akkor újuljatok meg ebben a megtérésben. Újítson meg Isten bennünket, vagy ha eltértünk a megtérésünk óta az útról, térjetek vissza. Ez a vágyam, ez a szándékom, és ez az evangélium üzenete is. Erről szól Jézusnak minden mozdulata és szava, erről szól Pálnak minden levele, és legfőképpen a római levél, amelynek tanulmányozásával belekezdtünk, és most nagyot ugorva hirtelen a 12. részbe találjuk magunkat, az első rész első versei után. Hagyjuk, hogy Isten ezen keresztül is hívogasson bennünket. Nem tudom, hogy a liturgiás lapon található kérdéssel mennyire foglalkoztunk a csendünkben, de ott azt a kérdést tettem fel, hogy vajon megtértem-e már? Szükségem van-e megtérésre? Egy gyors fordulattal, nem tudom, ki hogy van a sósmogyoró evéssel, vagy éppen a még egészségtelen formája, ami nem csak hízla, hanem még egészségtelen, és a chipszevéssel. Nem tudom, hogy vagytok vele, testvéreim, de ha kitesznek egy sós magyarót az asztalra, és elkezded enni, akkornak nincs vége. Van még valaki, aki ilyen gyenge, mint én? Elkezdjük enni a sós magyarót, és esszük, mert finom, aztán esszük, amíg el nem fogy. Miért? Talán akkor is esszük, amikor már nem vagyunk éhesek. Sőt, velem az is előfordul, hogy ég a szám már a sótól, habzik a szám, és még mindig tömöm magamba a sósmogyorót. Most már mindenkinek a nyelvelválasztása elindult, így a sósmogyorra gondolom. De ezt csináljuk, nem? Tehát tömjük magunkba. Tudom, hogy vannak nálam erősebbek is, de az olyan gyengék, mint én. Így szoktuk enni a sósmogyorót. Akkor is, amikor már tudjuk, hogy nem jó, nyúlunk utána őrülten és bolondul. Miért? Mert nem bírjuk abba hagyni. Na, a testvéreim, így van a bűnnel is. És így van az Isten nélkül élettel is. Van, amikor már érzed, hogy nem jó, már nem azért csinálod, mert jó, de mégis a bűnnek van hatalma és ereje. Sokszor érzed már, hogy nem jó úton jársz, de megtérni nem akarsz, mert valahogy, amit megszoktál, amin eddig jártál úton, azt nem szívesen cseréled fel. Valahogy tudod, hogy már habzik a szád a sótól, mégis tömöd magadba. Így vannak az emberek, így vagyunk mi is a bűnnel, és az Isten nélküli élettel. Testvéreim, az Istennel való életünk az alapvetően mégsem a nemből áll. Nem abból, hogy nemet mondjak bűnökre, nemet mondjak, még csak abból is, hogy nemet mondjak a régi életemre, mert ezt önmagában nem tudom megtenni. Ha a sósmogyoró erősebb én nálam, akkor képzeljük el, hogy a bűn mennyivel erősebb nálunk. Nem tudunk egyedül ezzel megküzdeni, és nem a nemet mondásokból áll a hívő élet. Mert különben egy keserű és sikertelen élet vár ránk, ha így akarunk hívő életet élni. Hanem akkor tudok nemet mondani, ha előtte kimondtam már egy nagy igent. Egy nagy boldogító igent, ahogy az esküvőnél szokták mondani, kimondta-e már a boldogító igent. Egy boldogító igent kell kimondjak, és csak ebből következik minden nem, amit kimondok. Akkor tudok nemet mondani a bűnre, az Isten nélküli életre, akkor vágyom rá, akkor tudom azt mondani, hogy inkább ez, mint a másik, hiába szoktam meg, hiába vagyok benne, hiába nehéz nemet mondani. Ha van egy nagy igen, és egy meggyőződés, hogy ez egy boldogító igen, ha megszületik bennem ez a szó, hogy igen. A mai alapigénk, amikor azt olvasjuk, hogy szánjátok oda Istennek a ti életeteket, így is mondhatnám, térjetek meg, ez a boldogító igenről szól. Sokszor félreértjük a hívő életet, hogy ez a tiltó tábláknak a sora, a nemek mondása, amit az ember egy idő után elfárad benne. De a hívő élet egy nagy igen, ebből indulunk el. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmasságára, kérleli a Róma belieket Pál apostol. 11 rész elolvasása után, ugye nem részeket írt, jó hosszú levelet írt már, és a vége fele, amikor már majdnem a levél vége fele vagyunk, akkor kérleli a keresztény testvéreket, vagy a keresztényné válni akaró testvéreket, hogy kérlek azért titeket, hogy térjetek meg, hogy adjátok oda az életeteket egészen, szívből és teljesen. És mire kéri őket, mivel kéri őket, mi az ő kiinduló pontja, amivel kéri őket? Valami külső kényszerről van szó? Nem. Valami presszió, valami gumibot, amit meglenged, hogyha nem tértek meg, pokorra jutok, ez és ez lesz veletek? Nem. Figyeljetek csak a szövegre, testvéreim. Azt mondja, hogy Isten irgalmasságára kérlek benneteket. És ez a szó az eredeti szövegben többes számban van, ami valószínűleg azt is jelentheti, hogy az Isten irgalmaira, ez ugye nem magyaros, de hadd mondjam most így, Isten irgalmaira, megmutatott irgalmára, amit sokféleképpen megmutatott már nektek, és az egész római levél erről szól, majd ahogy tanulmányozzuk, hogy mi minden megmutatott Isten nekünk, hogy az ő irgalmára, az sokféle megmutatott irgalmára, találkozzatok Istennel, mint irgalmas Istennel, na erre nézve kérlek benneteket. És ti is nézzetek erre föl. Ezért az első lépcső, vagy első kapaszkodó, amit ajánlok a megtérésünkben, hogy Isten irgalmasságára néz, ne magadra, ne a szokásaidra, ne a félelmeidre, hanem semmi más ne tegyél, csak nézz Isten irgalmára, hogy mennyire tele van irgalommal, hogy mennyire megmutatta ezt nekünk. Olvassuk el ezzel a szemmel a római levelet, testvéreim. Istenre nézve, annak ismeretében, amilyen Isten, elmélkedj ezen, gondolkozz Istenről. Gondolkozz arról, hogy ő mi, kicsoda. Ezzel időz el, csodálkozz rá, hogy ő kicsoda. És szinte ennek természetes következménye lesz a megtérés, furcsa módon. Az, hogy odaszánom magam Istennek. Erről szól a római levél. Erre akarja rá csodálkoztatni Pál apostol a rómaiakat. Nem ijeszgetni akarja. Nagyon szépen mondja Kávin egy helyen ezt. Így magyarázza ezt az igét. Hogy ne szolgai félelemmel, hanem az igazság önkéntes és vidám szeretetével kössön bennünket Istenhez. Az ő kegyelmének édességeivel csalogat minket. Nagyon tetszik a fordítás is, nem tudom, hogy Kávin eredetileg hogy írta. Kegyelmének édességeivel csalogat minket Pál apostol ezen a helyen. Egyébként a kegyelmének édességeit a lelkiségi irodalom nagyon sokszor használja, ha már sósmogyoró volt, aki az édességet se szereti, hogy ők sem maradjanak nyelvelválasztás nélkül, gondoljunk egy finom édességre, mondjuk egy jó süteményre vagy csokoládéra. Na, a régiek számára az Istennel való lét az ilyen édesség volt. Avilai Nagyszent Teréz beszél erről nagyon sokszor, hogy Isten kegyelmének édessége az édesség, hogy az Istennel lét az édesség, hogy ő maga édes. A kegyelem édes számunkra, testvéreim. Hogy időzzünk el azzal, hogy kicsoda Isten. Az igen mögött tehát, testvéreim, akkor tudunk igen mondani, és odaszállni magunkat Istennek, nem picit, hanem az egész életünket, hogyha elmélkedünk és időt szánunk arra, hogy a jó Isten megismerjük. Hogy rácsodálkozunk arra, hogy ő kicsoda, teljesen úgy működik, mint egy hivatásnál. Az ember akkor tud odaadóan egy hivatást megválasztani magának, ha rájön arra, hogy ez milyen édes, milyen jó, hogy én ezt szeretném egész életemben csinálni. És ugyanúgy van, mint a szerelemben, hogy megismerem szerelmem tárgyát, azt a lányt vagy azt a fiút, megismerem őt, és rácsodálkozok, hogy milyen, és azt mondom, hogy ő a legédesebb számomra, hogy nélküle nem akarok élni. Minél jobban megismerem, annál jobban vágyok rá, hogy vele maradjak jó esetben. Van, akit jobb nem megismerni, de általában azért így van, hogy megismerjük és vágyunk utána. Legalábbis az elején mindenképpen. Testvéreim, mélyen meg vagyok győződve róla, hogy az emberek csak azért nem térnek meg, és közületek is csak azért nem tértetek még meg, mert nem ismertétek meg Istent. Mert aki megismeri Istent, nem tud ellenállni. Aki megismeri Isten irgalmasságát, szépségét, hatalmát, jóságát, szeretetét, aki egyszer mélyen belemártozott, hadd mondjam ezzel a képpel, Isten szeretetébe, az nem tudja nem szeretni. Az vágyakozik, következményként jön minden. A megtérésnek tehát az első lépés az, hogy nézz Isten irgalmára. És a többi, hadd mondjam így, szinte magától fog jönni. Csak úgy magától, a keresztény hitnek ez a lényeg, különösen a reformátori hitnek ez nagyon fontos része, hogy, hogy azért hiszünk, mert, és azért maradunk meg a hitben, mert Istenre rácsodálkozunk, hogy ő milyen szép, és milyen nagy az ő kegyelme. Isten elindítja, és a Szentlélek tovább munkálja ezt a szívünkben, hogy higgyünk és hitben éljünk. Azt mondta egyszer valaki, az új szövetségben a vallás kegyelem, az etika pedig hála. A vallás kegyelem, mi a mi vallásunk, tulajdonképpen annyi, hogy megismerjük Isten kegyelmét, és ebből élünk, és ezt próbáljuk utána, az etika, a viselkedésemnek a mércél, hogy azért vagyok hálás, amit Isten adott. A Heidelbergi KT erre van felépítve, testvéreim. És azt mondja itt, hogy okos Isten tiszteletként szánjuk oda a mi életünket Istennek, az eredeti szót, hogyha szinte szó szerint mondom, azt mondanám, hogy logikus Isten tiszteletként szánjuk oda. Logikus, ez a szó áll itt. Azért logikus, mert ez az egyetlen értelmes válasz, amit Isten kegyelmére lehet adni. Az elutasítás bolondság. Az egyetlen értelmes válasz, amit Isten hívására adhatunk, az, hogy igen mondunk. Amikor kedves szolgatársammal kerestük az olvasmányt együtt, hogy mi legyen a mai olvasmány, én először azt mondtam, hogy hát legyen a gazdag ifjú. Mert a gazdag ifjú az tulajdonképpen arról szól, hogy ő nem a logikus választ adja, elutasítja azt a kegyelmet, amit Jézus Krisztus felé nyújt. Aztán Lili jobbat mondott, ő rajta keresztül kaptuk Zákeust, mint olvasmányt. Zákeus pedig arra tanít bennünket, hogy ott van az elfogadott kegyelem. Ő logikus választ ad, az egyetlen logikus és értelmes választ adja. Hát itt van Jézus, fölmegyek a létrára, leperfüge fára, és persze, hogy behívom magamhoz, és vele akarok élni. Ez az okos Isten tisztelet. Meggondoltam mindazt, amit Isten értem tett, és erre ez a válaszom. Az első században az egyik nagy teológus a következőket mondta. Ha csalogány lennék, csalogány módra élnék. Ha pedig hattyú volnék, hattyú módjára élnék. De logikosz, logikus, tehát gondolkodó lény vagyok, így hát dicsőítenem kell Istent. Értitek, testvéreim, hogy ez az ember létünkből fakadó leglogikusabb válasz, ha megértjük, hogy teremtmények vagyunk, és ott a Teremtő fölöttünk, hogy Isten dicsőítjük, hogy őt keressük. Ez az egyetlen logikus válasz. Az összes válasz bolondság, ami Istent elutasítja. Na ez az első. A második, ami segíthet a saját magunk helyét belőni, hogy megtértem, nem tértem meg, mi van velem, mi újság van, mit kellene tennem, azon, hogy nézz Isten irgalmára, a másik, hogy közd meg a felkínált szövetséget Istennel. Ő köti meg, de te is add bele magad. Közd meg a felkínált szövetséget. Ugyanis, ha más szemmel nézem, a római levél 12. részének első két verse tulajdonképpen a szövetség leírása. Hogy mit jelent a szövetség kötés Istennel. A szövetség a reformátori teológia szerint a keresztséggel kezdődik, a konfirmációval folytatódik, és az életünk az, ami ebben a szövetségben tovább folytatódik és megmarad. Tulajdonképpen arról beszél a római levél, hogy Isten eljött hozzád, akivel egyébként háborúban áll, mert amíg nem kötöttél vele szövetséget, háborúban vagy Istennel, mert az ellenség oldalán vagy. És Isten eljön a háborúban hozzád, és béke jobbját kíván, és azt mondja, szüntessük be a háborút, kössünk szövetséget, legyünk szövetséges társak. Mi, akik eddig ellenségek voltunk, itt a kezem, csap bele. Amikor az Istenhez mi azt mondjuk, hogy majd még ráérek, ha öreg leszek, meg jó, egy picit megtérek, meg jó, hát elég legyen már, hogy járok templomba, nem már, ez is jobb, mint a többi ember. Minden ilyen válasz, ami lagymatag, ami nem az egész lelked odaadása, ennek a békejobbnak az elütése és a háború folytatása. Ki akar háborúban élni? Isten a kezdeményező a békekötésben. Jézus Krisztus keresztje, amikor Jézus meghal értünk a Golgotai kereszten, akkor szövetséget ajánl, akkor békét ad. A kereszt az ember bűnének a jelképe, hogy fel tudtuk feszíteni a tisztát, a megváltót, az Isten fiát, de egyben az Isten békességének is a jele. Ezért maradt meg ez a jelkép, ami egyébként egy kivégző eszköz, ezért maradt meg ez a szimbólum. A mi református szimbólum tárunkból kikerült, ennek több oka van, például a gályarabokat ugye erre eskedték meg az akkori ellenreformációt vezénylő népek, és ezért kicsit a református lélek a kereszttel problémában van. Pedig a kereszt egy nagyon fontos jelkép, nem véletlen, hogy újabban már a református templomban is egy-egy helyen láttam felkerülni a keresztet. Mert az Isten békességének a jele, az Isten értünk nyújtott kezének, szeretetének a jele, és ez az értünk nyújtott kéz át van szegezve a kereszten. Amíg az Úrral nem kötünk szövetséget, a másik szövetségben vagyunk, hadd mondjam konkrétan, amíg az Úrral nem kötöttél szövetséget, a bűnnel és a sátánnal vagy szövetségben. Testvéreim, nem elméleti dologról van szó. Ahhoz az egyház és a hit sem tanítás. Az a baj, az egyháznak az egyik legfőbb bűne, hogy a hitből tant csináltunk. Ebből lett a hittan aztán. A hit nem tan, hanem élet. Nem elmélet, hanem a leginkább élő gyakorlat, az egész valónk odaadása. És hadd térjek itt a harmadik gondolatra, ami segítségül ajánlok, amellett, hogy fogadd el a szövetséget, nézz Isten irgalmára, engedd, hogy ez a szövetség átformáljon. Mert testvéreim, többen vagyunk talán itt a templomban, akik tanúsíthatjuk, hogy onnantól, hogy szövetséget kötöttünk Istennel, legyen ez egy pillanatnyi válaszunk egy Isten tiszteleten, egy konfirmáció, egy bizonyságtétel, egy csendes otthoni imádság, amiről lehet, hogy még nem sokan tudnak. Legyen ez bármilyen formája a megtérésünknek, azt tapasztaltuk, hogy az Istennel való szövetség valóban formál bennünket, átformál. Mert ez a szövetség, az Istennel kötött szövetség egységről szól. Az Istennel való egyesülésről, kommunióról, egységről. Ez az igazi unió, amihez tartoznunk kellene, testvéreim. Egyfajta azonosulás, és hadd mondjam ezzel a szóval, átváltozás. Hagyjuk, hogy ez a szövetségkötés az első perctől kezdve formáljon bennünket. Formálunk, formálódunk, átváltozunk, így van az ige fordításában, magyar fordításában, de jobban tetszik nekem az a fordítási lehetőség, hogy elváltozunk. Többet ad vissza belőle. Ez a szó a görögben, nem akarok vagizni görög szavak, hogy inkább nem mondom, de többen ismerjük egyébként ezt a szót, az átváltozás, megváltozás, elváltozásnak egy misztikus szava ez. Mert ennek a nagy része, hogy mi történik a hívő lélekben, onnantól, hogy te igen mondtál, de egyébként addig is. Egy nagy titok, hogy mi történik a lélekben, amikor azt mondja Istennek, hogy na jó, itt a kezem. Én is szeretlek, Uram, követni akarlak, megyek utánad. Ahogy Péter például követte Jézust, erről is gondolkoztunk esetleg. Ez is lehetett volna az olvasmányunk. Szép illusztráció, hogy Péter apostolnak belép a hajójába Jézus, és meghívja, hogy kövesse. És először megijedt tőle, de ránéz Jézus irgalmára, és követőjévé válik. Itt a kezem. Az első pillanattól kezdve formálóz, de ez egy nagy titok, hogy hogy történik a lélekben. Nagy titok az is, hogy hogy kezdesz el templomba járni. Mitől, ha addig nem jártál? Hát itt körülnézek, testvéreim, az itt lévőknek a feléről tudom mondani, hogy 5 éve ezelőtt tuti nem jártak ide a templomba. A feléről. És egyszer csak mégis elkezdtünk járni. Miért? Mi történt? Az ebédet ugyanúgy meg kell főzni. Ugyanolyan dögfáradtak vagytok a hétvégére. Ugyanúgy van tévéműsor vasárnap délelőtt. Ugyanúgy lehetne a Tesco művekbe vásárolni délelőtt. Mégis itt vagytok. Mi történt? Régen nem így volt, most meg így van. Mi történt? Nem tudjuk megmagyarázni. Ez nem egy agyi döntés. Még ha az is valahol, hanem egy nagy titok, hogy a Szentlélek a lelkünkben hogy formálta ezt ki. Ezért a hit alapvetően nem emberi igyekezet, hanem az Isten bennünk lakásának a következménye, hogy már nem tudsz nem templomba jönni, mert ez a természetes, mert a természeted már az, hogy Jézussal vagy szövetségben. Krisztus szemlélve átváltozunk, mondja a 2. korintusi levél. Nézzük Krisztust, nézzük az ő irgalmát, szépségét, szeretetét, és miközben nézzük, átformálódunk az ő képére. Testvéreim, ezért tartom jobbnak az elváltozás szót, mert a misztériumot, a titkot jobban kifejezi. Testvéreim, érinti ez testünket, lelkünket. A Biblia magyarázók ennek az igének kapcsán vitatkoznak. Az egyik része a Biblia magyarázóknak kihangsúlyoz azt, amit a fordítás is kihangsúlyoz, szálljátok oda a ti testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozat. Itt a test szó áll. És sok magyarázó azt mondja, hogy lám-lám, ebből is látszik, hogy a test az nem börtön, ahogy a régiek tartották, vagy nem valami lebecsülendő gonosz dolog, hanem a testünk, ahogy máshol mondja a Pál apostol, a Szent Léleknek a temploma. És ezt az egészet, úgy, ahogy vagy, a testedet is szánd oda, tehát a vallás, a hit konkrét, a testeden, a kezeden, a szádon, a szíveden, lelkeden, lábadon át jelenik meg az életedben. És azt mondják a magyarázók, hogy milyen szép, hogy itt van, hogy a testedet szánd oda. Egyébként, ha ezt jelentené a szó, azt mondanám, nagyon szép lenne, és igaz. De itt testvéreim, mégiscsak vagiznék, ezt többen tudjátok, hogy a görögben két szó áll a testre, a szárx és a szóma, a szómát ismerjük talán jobban, és amikor a görög a szárx szót használja, leggyakrabban a mi 3D-s testünkről, tehát erről szól, kezünk, lábunk, bőrünk, stb. Amikor a szómát használja, az inkább az ember magáját, személyiségét jelenti. De egyébként higgyük el, hogy még a tudósok se értenek abba egyet, hogy ezeket a szavakat hogy magyarázzuk, mert a lélekre is két szóval ezek gyakran keverednek, tehát nagyon nehéz ebbe rendet tenni, nem is megyek tovább bele. A lényeg, én mégis azt mondom, ha konkrétan a testünkről vagy az egész valónkról van szó, akkor is arra hív bennünket ez az ige, én így fordítanám szabadon, mindenestől fogva, úgy, ahogy vagy, szőröstől, bőröstől, testestől, lelkestől, mindeneddel együtt szánd oda magad Istennek. Add oda magad. Add oda az érzelmeidet, a személyiségedet, a beszédedet, a kinézetedet, az érzelmeidet, a gondolataidat. Mindenestől fogva, mindenedet, ami benned van, add oda Istennek, és legyen az ő uralma alatt. Testvéreim, hadd álljak meg itt egy szóra. Így van ez az életünkben. Odaadtuk-e egész valónkat Istennek? Mondtuk-e azt, hogy itt vagyok, Uram, úgy, ahogy vagyok, mindenemet odaadom neked, légy Úr, testemben, lelkemben, életemben, érzelmeimben, kapcsolataimban, mindenben. Vagy csak egy picit adunk Istennek. Picit etetgetjük, itt van, egy picit adok, Uram, legyen elég ennyi. Isten az egész valónkra vágyik, testvéreim. Az egész lényünkről van szó, ószövetség értelemben, az egész személyiségünk, úgy, ahogy vagyunk. És testvéreim, hogy ez mennyire nem elmélet. Ez a formálódás, amikor szövetséget kötünk Istennel, elkezdi piszkálni az életünket. Sok mindenre rájövünk, hogy ezt vagy azt nem csináltuk jól, és elkezdünk szép lassan változni. Elkezd a gondolkodásunk változni. Elkezd, ami nekem nagy élmény volt, amikor hitre jutottam, az értékrenden változni. Lehet, hogy úgy voltatok, mint én akkoriban, hogy, vagy úgy vagytok, hogy ott van Isten az életünkben, szoktunk imádkozni, hiszünk benne, próbálunk rendes életet élni, jó honpolgárok lenni, úgy hívők vagyunk mi, de amit én megértettem, hogy ott van az értékrenden benne, nem az első helyen. Isten nem akar a negyedik, ötödik helyen lenni, ő az elsőn akar lenni, egyszerűen azért, mert ott van a helye. Az első hely neki van kialakítva a lelkünkben. Szeretne ott lenni. És utána, ha Isten az első helyen van, minden alatta átrendeződik, szinte magától. Akkor már másképp öltözködünk, mások az alapelveink, más az életstílusunk. Teljesen más megoldásokkal próbálkozunk egy-egy konfliktusban, egy-egy munkahelyi helyzetben, egy-egy iskolai nehézségben. Egészen más a figyelmünk orientálása, hogy mire figyelünk, mire fordítunk energiát, időt, pénzt. A lelki működésünk megváltozik, a sémáink, mert testvéreim, az emberek sémákba élnek, és nagyon nehéz azokból kilépni. De a kegyelem ereje ebből is ki tud rántani bennünket. Nem is beszél az önhazugságokról, testvéreim. Tudjátok, miért van sok embernek egybe az élete még mindig? Azért, mert tele vagyunk önhazugságokkal, hogy túléljük a napokat, heteket, hónapokat, életünket. Megmagyarázzunk mindent, és körülvesszük magunkat önhazugságokkal. És Jézus nagyon tapintatosan húzza le rólunk ezt a leplet. Amikor odajön Jézus, nem azt mondja, hogy na, látod, milyen pucér vagy? Nincs semmi rajtad. Igazából minden hazugság volt, amit gondoltál. Mert ennek a vége halál. Hanem Jézus lehúzza rólunk a leplet, minden régi sémát, régi önhazugságot, lehúzza rólunk mindazt, ami eddig megtartott, a kapcsolatfüggőségünk, az alkohol, a munkamánia, sokféle hazugság, és rögtön egy ruhát ad. Rögtön egy ruhát kínál ez az újjászületés. Így is használja a Biblia, hogy az óembert levetkőzöm, az új embert felöltözöm magamra. Jézus nem hagy mezítelenül bennünket, hanem azonnal másik ruhát kínál, és az a ruha jobb, az a ruha szebb, az a ruha igazabb, az jobban egybe tart. Testvéreim, ha ebben az átformálásban nem győztelek meg benneteket, engedjétek, hogy a Heidelbergi KT meggyőzzön benneteket, és olvassátok el otthon, interneten is elérhető, például a református.hu-n az új fordítású KT van, bárki megnézheti, vagy lefénymásolom szívesen, ha valaki kéri, és nincs meg. 87. kérdéstől 90. A következőket mondja a KT, próbálom összefoglalni, zseniális. Isten arra hív bennünket, hogy hozzá hasonlókká legyünk. Erről volt Bibliaórán egy vitánk most szerdán, hogy tudunk-e mi hasonlítani Jézusra, át tudunk-e formálódni, és arról beszéltünk, hogy igen, át tudunk, bár túl soknak tűnik, hogy tökéletesek legyetek, mint a mennyei atyátok, de mégiscsak arra hív Isten, hogy Jézushoz hasonlókká legyünk, mert az volt az originál változat. Az volt az eredeti elképzelés. A sok kapott jóért hálás szívvel őt dicsőítsük, jó cselekedve, mondja a KT, mert a jó cselekedetben bizonyosságot nyerünk élő hitünkről, hoppá, változtam, ez visszaigazolás a hitemről, hogy mégiscsak van hitem, honnan tudom, hogy megtértem? Látom annak a gyümölcseit az életemben. És azt mondja a KT, hogy másokat is megjeljünk. Majd úgy folytatja a 87. kérdésfeleletben, nem mindegy, hogy hogyan élünk, mert azt mondja, a hálátlan és bűnben megáltalkodott életűek nem üdvözülnek. Testvéreim, ha benne maradunk a bűnbe, ha nem születünk újjá, ha nem térünk meg, ne legyen illúziónk, nem fogunk a mennybe menni. Nem fogunk a mennybe menni. Arról szól a KT, testvéreim, hogy a megtérésünk két részből áll, az óember megöldöklése és az új ember felöltözése. Nagy változás ez. Erre az átváltozásra hív bennünket Isten. Majd a másik két következő kérdésben elmondja, hogy mi történik az emberrel, ahogy formálódik, a bűneinket szívünkből fájlaljuk, ez nagyon fontos, hogy eljutottál-e már ideig, hogy szívedből fájlalod a bűnt, mert megbántod vele Istent, mert önmagadnak kárt okozol. Ez egy jó jel, hogy Isten lelke munkálkodik benned. De azt mondja tovább a KT, utána még egyre jobban gyűlöljük ezeket, egyre jobban utálom, csinálom, de már utálom, eszem a sósmogyorod, pedig már undorító nagyon, utálom. És a harmadik azt mondja, kerüljük azokat. Milyen szép. A Szentlélek a lelkünkben így bánik el a bűnnel. Először fájlaljuk, aztán gyűlöljük, és utána kerüljük. És ezt a folyamatot éljük, sose tökéletesen, de éljük, és ezt a Szentlélek végzi az életünkben, testvéreim. És utána Istenben való szívbéli öröm által, és Isten akarata szerinti jó cselekedetben gyönyörködő szeretet, így mondja a KT, erre formálódunk át. Végezetül a harmadik, azt mondtam, Isten irgalmasságára nézzünk, fogadjuk el a szövetséget, amit köt velünk, és hagyjuk, hogy ez a szövetség átformáljon bennünket. Negyedszer végül, Isten legyen és maradjon számunkra, számodra az origó, a középpont. Mert amikor ezt olvassuk az igében, a szövetség lényeg, hogy ne igazodjatok a világhoz. Ez a kifejezés egyébként kétszer fordul az új szövetségben, itt, és egyszer még Péter első levelében azt mondja Péter, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, melyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Testvéreim, a nem hívő életünk a tudatlanság ideje. Amikor megértjük, hogy kicsoda az Isten, és az ő fényében meglátjuk magunkat, akkor történik egy változás, mondhatnám így is, bár ez a szó már nagyon telített sok mindennel, megvilágosodunk. Ez már nem a tudatlanság ideje. És azt mondja, hogy ne ehhez igazodjunk, ami régen volt. Nagy baj a hívő életünknek, hogy a régihez igazodunk. Ne hasonuljatok, így is fordítja a katolikus, egyik katolikus fordítás, nagyon tetszik azt, hogy ne hasonuljatok a világhoz. Ne a régihez szabjátok magatokat. Én szerintem a Károli fordítás a legszebb ebben, amikor azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Mint a szabó mester, aki valamilyen formához, vagy hogy nem tudom ezt, hogy mondják, a szabó, még sose voltam. Már lakatos, esztergályos voltam, szabó még nem, de nem tudom, szabás minta van ilyen? Az volt, amit térképnek árultak humorból egyszer, ugye? Jó, tehát szabás mintához szabjuk a ruhát, maradjunk ennyiben, ilyen tökéletlenül mondom. Tehát azt mondja, hogy ne a világ szabás mintájához szabd az életedet. Mert a világ elmondja, hogy kell viselkedned, mikor vagy ember, mikor vagy értékes, hanem szabd magad ahhoz a szabás mintához, amit Isten kínál számodra. Ehhez a kérdés ez, mihez szabjuk életünket? A világ modelljéhez, tanácsaihoz szabom, vagy pedig Krisztushoz, ahogyan ő szólt, tanított és vezetett bennünket, és vezet most is. Miért fontos ez? Azért azt mondja az ige, hogy megvizsgálhassátok, megtanulhassátok, megítélhessétek, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi tetszik Istennek és mi nem. Mert a hívő életünknek a legfőbb kérdése, mert nagyon sokszor találkozom veletek beszélgetve, hogy ez bűn vagy nem bűn? Ez szabad vagy nem szabad? Ehhez mit szól Isten? Vajon ez tetszik neki, vagy nem tetszik neki? És konkrétan, amire most készülök, az Isten szerint való, vagy nem? És mindig mondom, van egy nyomás rajtam, hogy én itt gépiesen, itt a szószékről mondja meg nektek, hogy ez bűn, ez nem bűn. Mert én vagyok a pap, az a dolga, hogy megmondja, ez bűn, ez nem bűn. De testvérem, a református válaszunk más. Vizsgáld meg te, hogy mi a helyes. Vizsgáld meg te, van Bibliád, el tudod olvasni. Abból Isten megismered, és tudod, mi a helyes. Tudsz imádkozni. Kérd Istent, hogy a lelkedben hangosítsa föl azt, ami az ő válasza. Újjászülettél, az ő szent lelke benned munkálkodik, ismered az ő akaratát, vezetni fog téged. Van egy házad, gyülekezeted, ahol ott vannak a minták és a modellek, amik között eligazodhatsz, sőt, ha az nem elég is, néha kiábrándító a gyülekezet is, mert itt is a bűnök ugyanúgy jelen vannak, akkor pedig a szentek közössége ott van számunkra. Azok, akik előttünk jártak, hitben példák, írtak, közösséget hagytak maguk után, kérdezd meg őket, azért kell olvasni könyveket, azért van a könyvterjesztés, kérdezd meg az írókat, a régieket és újakat, mit mondanak Istenről, és akkor már te el tudod dönteni, hogy mi a jó és mi a nem jó. Ezért kell Istenhez térni, hogy tudja, mi a jó és mi a nem jó, mert a fánál ezt rontottuk el. Magunkhoz vettük, hogy majd mi eldöntjük, mi a jó, holott ezt Isten mondja meg. Miért fontos még ez, testvéreim, hogy az origót Istennél tartsuk? Azért, amit Calvin a következőképpen mond, a tisztátalanságba való visszaesésünk mindig bizonyos szentségtörést jelent. Mert hiszen ez nem egyéb, mint a megszentelt dolgok megszentségtelenítése. Azaz, az újjászületett önmagunk megtagadása. Ezért azokhoz szólok ezzel, akik már hitben járnak egy ideje. Szeretett testvéreim, vigyázzatok, el ne tévesszétek az origót. Mindig Istenhez viszonyuljatok, viszonyítsátok magatokat. Mindig állítsátok vissza, mert mindig elállítódik, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ha a szentet megszentségtelenítjük, ha az újjászületett életünket megtagadjuk olyan élettel, ami nem hívőköz való, ami nem tiszta élet, megrontjuk a szentet. Vigyázzatok, testvéreim, nem csak az útra rá kell lépni, hanem az úton hűséggel kell ott maradni. Ahogyan a Jelenések könyve int bennünket, légy hű, mint halálig, légy hívő, mint halálig, és néked adom az élet koronáját, ígér Jézus. Kívánom, hogy az élet koronája mindenki lehessen, aki itt van most ebben a templomban. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Istenem, tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.
Mindezek után az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen.